Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Geotermikus energiára térnek át Sátoraljóújhelyen, újabb minőségi eredményt ért el a fürdő Nyíregyházán, megújult formában kerül színpadra az Egri Csillagok musical. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Sátoraljóújhely számára kiemelt cél az energiamegtakarítás és a fenntartható energiafelhasználás. A város távhőszolgáltatója stabilan és eredményesen működik, miközben folyamatosan vizsgálják az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit. Egy pályázatnak köszönhetően már a geotermikus fűtés bevezetésének előkészítésében is történtek fontos lépések. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
Komoly beruházásokat kell végezni, mi találtunk egyet, geotermikus energia, amire beadtunk eddig kettő pályázatot, még egy harmadikat is be kell adnunk, és egy partnert kell találnunk hozzá, és akkor azt a 70-80 vagy akárhány fokos vizet, ami nem termál víz, nem összetévesztendő a termállal, de a hőenergia az viszont jól felhasználható belőle, az beiktassuk a hétköznapokba például. De hát erről Szabadka Sándor vezetőigazgató úr nagyon sokat tud beszélni, hiszen például az egyik nagy megtakarítás és a energiafelhasználásban az eddigi legeslegjobb partnere Sátoraljóújhelynek az a távhőszolgáltató cég szervezet, amely már hosszú ideje biztosítja, és polgármesterként mondhatom, hozzám rengeteg kritika elér mindennel kapcsolatban, nem csak az energetikával, bármi mással kapcsolatban is. Az elmúlt 5 évben én nem kaptam panaszos telefont a működéshez, úgyhogy egy jó csapattal van szerződésünk, ritkán sikerül, de hát ugye Sándor Újhelyember lokálpatrióta képviselő volt, most egy ágazatnak a vezetője, tehát ő számomra egy garancia arra, hogyha itt sikerül tovább lépni a hőenergia felhasználása terén, akkor egy olyan mindenki számára elfogadható, és hozzáteszem, tovább fejleszthető nagyon-nagyon sok irányba, tovább fejleszthető és kiaknázható energiára teszünk szert, amely markánsan megváltoztatja a városban élők életét. Mondjuk Székesfehérvár, Győr, Veszprém, Pécs, ahol jól állnak anyagilag, ott akkor is kellenek szakemberek, hogy a fenében ne kellenének, akik javaslatokat tesznek le, amely ennyibe, még ennyibe, és még a sokkal annyibba kerül, és akkor onnantól kezdve a pénztárca mondja meg, hogy melyiket választják, meg a megtérülés. Mi ettől soványabb helyzetben vagyunk, hát nekünk is mondhatnának alternatívákat, de nem biztos, hogy mi ezt pénzügyileg meg tudjuk finanszírozni. És ráadásul a mi esetünkben, mi a Tokaj-Borvidék kiemelt térségébe tartozunk, csak egy példát mondok, a mi körzetünkben nem lehet szélerőmű, szélkerék, mert nem illik a tájba. Egyébként én ezt elfogadom. De mennyivel másabb a lehetőség az Alföldön egy nagyobb városnak, Békéscsabának, vagy bármelyik települést említhetném, ahol egy adott esetben a szeles napok száma is jócskán megvan, és akkor azt mondják, hogy akkor használjuk ki a szélerőműveket.
Három kategóriában is 5 csillagos minősítés kapott a Magyar Fürdőszövetségtől a Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdő. A közelmúltban elvégzett auditálás eredményeként az élmény, a strand és a gyógyfürdő kategóriában is értékelték, a legmagasabbra az adott rész legáltal nyújtott szolgáltatásokat. Az újra minősítéssel a komplexum hivatalosan is megtartotta vezető pozícióját Magyarország fürdőinek élvonalában, mondta el Matagoszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
Nagyon sok kritériumot néznek, ugye van egy adminisztratív része egy ilyen auditnak, ahol különböző dokumentumokat néznek meg, vízmintákat, takarítási protokollokat, különböző üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentációt, medencevizek kezelésének naplóit, csúszda üzemeltetés naplóit, illetve van egy személyes bejárás is, ahol egyrészt mint vendégek is részt vesznek a minősítőbizottság tagjai a fürdőnek az életében, tehát kipróbálják a szolgáltatásokat, másrészt pedig gépházakban és üzemi területeken is ellenőrzést tart, annak, hogy ott is minden megfelel az előírásoknak. A látogatóknak a nagy része azért a nyári szezonban érkezik, de hát az egész évben üzemelő részlegeink is elég népszerűek, a gyógyászat az kifejezetten, tehát a nyíregyházi vendégeknek elsősorban a körében mondhatni azt, hogy majdnem teljes kihasználtsággal működik egész évben. Az élményfürdő ugye a szezonon kívül inkább ünnepi időszakokban van az, amikor teljes kihasználtsággal működik, tehát őszi szünetbe, téli szünetbe, tavaszi szünetbe, de hát azon kívül is egyre több nyíregyházi választja egyébként szerencsére a iskola időszakban is a szürke hétköznapokon is az élményfürdőt, úgyhogy szerencsére sikerült növelni itt is a vendégszámot az elmúlt években. Reméljük, hogy az idei év is így lesz. Azért az éves vendégszámunkat úgy összességében az időjárás nagyon nagy mértékben meghatározza. Tavaly évben volt egy elég gyenge július, ami most sajnos az idei évben is így indult egy picit. Ugye volt egy nagyon nagy hőhullám, amikor meg is látszott a látogatottságon ott ezen a hétvégén, amikor ugye 40 fok felett volt a hőmérséklet, 10-11 ezer vendéget fogadtunk a két nap alatt. Azóta picit ugye az időjárás lehűlt, picit most hűvösebb idő van, ez látszik nyilván a vendégszámon, most a közeljövőben mondják újra a javulást, és bízunk benne, hogy újra növekedni fog majd a vendégszámunk, és túl tudjuk majd az előző évit mindenféleképpen lépni.
Véget ért a tanév, a diákok egy része el is kezdte a nyári munkát. A strand népszerű helyszín a fiatalok között, Nyíregyházán minden évben több tucat fiatalt alkalmaznak különböző munkakörökben, a fürdőkben. A legnépszerűbb pozíciók gyorsan betelnek, a diákok pedig pénztárosként, kertészeti kisegítőként, csúszdaőrként vagy akár úszómesterként is dolgozhatnak a nyári hónapokban a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél. Az önkormányzat intézményeiben július 6-án kezdődött el az első diákmunkaturnus. Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója.
Nekünk nagyobb kapacitásunk van a nyári szünetben, tehát több vendéget fogadunk, ugye több egység is van nyitva, ugye evidens, hogy diákokat foglalkoztatunk, egyrészt részt veszünk az önkormányzati diák munkaprogramban, másrészt egyébként diák szövetkezeten keresztül is érkeznek hozzánk diák munkavállalók, egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma, úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok. De az úszómestereknél és a csúszdőröknél mindenféleképpen előírás a végzettség, ugye itt máshogy nem is lehet ezeket a munkaköröket betölteni. Pénztárosoknál egy rövid betanítás van, egy-két napos betanítás, amíg ugye a pénztár programmal megismerkednek a diákok, de hát nem nagyon szokott ez problémát okozni, ugye a mai modern digitális világban most már ezt könnyen veszik ezt az akadályt. A többi munkakörben nem szükséges zömmel képzés, hiszen ugye egyéb kisegítő munkákat, kertészeti és egyéb kisegítő munkákat végeznek még a diákok. Vannak olyanok, akik kijönnek, érzik, hogy kicsit meleg van, dolgozni kell, és hamar lemorzsolódnak, de vannak olyanok, akik évről évre visszatérnek, akár mondjuk az egyetemi tanulmányaik alatt folyamatosan minden nyáron, 3-4-5 éven keresztül jönnek hozzánk dolgozni, és most már mondhatni, hogy ismerősként köszöntjük őket minden egyes szezonban, úgyhogy teljesen változó, valaki csak egy kis pénzt szeretne a nyári nyaralására, egy új mobiltelefonra vagy egy fesztiválra keresni, és arra elég egy pár hetet dolgozni, de valaki több pénzt szeretne félretenni, és egész nyarat végig dolgozni, arra is van lehetősége.
Egerben az Agria nyári játékok idén is rendkívüli bemutatóval készül. A közönség egy ikonikus művet tekinthet meg július 31-én pénteken 20 órai kezdettel. Gárdonyi Géza halhatatlan regénye elevenedik meg ismét az egri várudvaron. Az Egri Csillagok musical ezen alkalommal új szereposztással várja a műszerelmeseit, továbbá az Egerbe látogatókat. Sárközi a cigány szerepét korábban Rácz János színművész játszotta, azonban a mostani előadáson Gombás Ádám veszi át a szerepét, aki Gábor Papot személyesítette meg a korábbi bemutatókon. Ezen felül Jumurdzsák karakterét Csengeri Attila veszi át Tunyogi Pétertől, Gábor Papot ezúttal Rencz Márk fogja játszani, valamint hegedű szerepét Petőc András tölti be. Nemzeti megtartó erővel bír az előadás, emelte ki Kelemen Csabáné Lengyel Edina az Agria nyári játékok képviseletében.
Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri csillagok 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem Kelemen Csaba az Egri csillagok színpadra állítását az Egri várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az Egri várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. Ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyerekben 350 ezer ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra.
Az előadás rendezője méltatta az Egri Csillagok musical egyedülállóságát. Moravec Levente hozzátette, a soron következő előadáson új betét dal csendül fel, Várkonyi Mátyás Erkel díjas zeneszerző, valamint Béres Attila költő közös műveként.
Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy a társulatból távozott az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak, így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség már lassan megtanulta azt, augusztus első hétvégéjén az Egri várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Eddig még senki nem ugrotta túl ezt a 23 évet és 24 évadot.
Végül az időjárásról. Holnapra elvonul a felhőzet, többnyire derült lesz az ég a hidegfront után, csapadék már nem hullik majd, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 15-17, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 19-én vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Szent István Rádió Értékadó című műsorát hallják. Üdvözli Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai gazdasági magazinunk témái. Beszámolunk a hátrányos helyzetű társadalmi réteg munkaerőpiaci érvényesüléséről. Ellátogatunk a Hevesvár megyei Szélhalomra is, ahol nemrégiben felújították és megnyitották a művelődési házat. Végezetül az EGRI TDM helyzetét járjuk körbe egy volt önkormányzati képviselő segítségével. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szolidaritás gyerekszemmel címmel nyílt kiállítás Egerben a Civil Közösségek Házában június 26-án. A szemléletformáló alkotások a fiatal, hátrányos helyzetű alkotók kezemunkáit dicsérik, melyek rendkívül jól ábrázolják korunk sarkalatos problémáit. A bajba jutott emberek megsegítése, illetve a veszélyhelyzetekben való segítségnyújtás. A kiállítás megnyitón a szakmai koordinátorral is találkoztam, akivel később interjút is készítettem. Köszöntöm dr. Farkas Zsuzsannát, a SZETA EGRI alapítványának szakmai vezetőjét a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben a hátrányos helyzetű társadalmi réteggel foglalkozunk. Egerben milyen aktualitásokról számolhatunk be? Azok az Egerben élő hátrányos helyzetű személyek jelenleg milyen körülmények között élnek?
Az, hogy maga, hogy hátrányos helyzetű, az nagyon sokféle dolgot takar, mert valaki lehet társadalmilag hátrányos, vagy pedig olyan típusú betegségei vannak, amely akadályozza őt abban, hogy egy átlagemberhez hasonló életet éljen, vagy életmódot éljen, tehát többféle hátrányról beszélhetünk. És ugye a hátrány az azt jelenti, hogy az átlaghoz, a társadalmi átlaghoz képest nehezebb az élethelyzete. És akkor én még ezen túlmennék, mert a hátrányos helyzeten belül is a legrosszabb helyzetben vannak a mély szegénységben élők, és a mi alapítványunk a mély szegénységben élőkkel foglalkozik. Most, ahogy itt vagyunk a Eger Béke utca 60 szám alatt, itt rögtön a szomszédságunkban található Eger egyik szegény telepe, az úgynevezett béketelep, ugye a másik szegény telep, az pedig a Merőszala, Árnyékszala városrészen található, rögtön a város szélén, vagy a főutcáról egy kicsit felkanyarodunk a szalai városrészben. Tehát mi itt a mély szegénységben élőkkel foglalkozunk, és tehát az ő helyzetüket még az is nehezíti, hogy ők nemzetiségileg egy másik csoportba tartoznak, tehát ők romák. Az ő helyzetükre jellemző akkor egyrészt egy mély szegénység, egy jövedelem nélküliség, másrészt pedig egy nemzeti, etnikai, kisebbségi lét, amely minden társadalom esetében önmagába véve hátrányokat hoz. És ugye az volt a kérdés, hogy milyen helyzetben élnek, mi az aktualitás. Aktualitást azt mindig találunk. Most talán az, hogy jó idő van, jobb idő van. Nyári időszakban vagyunk, ilyenkor sokkal inkább találnak szezonális munkát, egy-két napra építkezéseknél, erdészetnél, kereskedelemben, vendéglátó iparban, amikor meg nem kell fűteni, ez is egy fontos dolog, amikor nekik is egy picivel jobb.
Milyen pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek felkarolhatják vagy támogathatják a szegényebb társadalmi réteget?
Most nem egészen tudom pontosan, hogy most egyéni pályázatokra gondol, vagy szervezeti pályázatokra gondol. Tehát, hogy ugye alapvetően, tehát gondolom, hogy akkor nekünk milyen pályázati lehetőségeink vannak, voltak, lesznek. Ugye az elmúlt időszakban rendkívül kevés lehetőségünk volt, hogy hazai forrásokra pályázzunk, mert nem tartoztunk abba a kiváltságos körben, akit támogattak. Sőt, azokat a szervezeteket, amelyek leginkább a szegénység felé fordultak, mint kizárták ezekből a forrásokból. Igen. És akkor két évvel ezelőtt erős magyar civil szervezetek az Európai Uniónál lobbiztak ki lehetőségeket, és ezeket a lehetőségeket mi is megpályáztuk, így hozzájutottunk forrásokhoz. De ezek a források nem arról szólnak, hogy mi egyénileg támogassunk bárkit is, hanem arról szólnak, hogy ezt a társadalmi csoportot, réteget valamilyen módszerrel, valamilyen eszközzel, valamilyen üzenettel fejlesszük, tudást adjunk át nekik, hogy ezzel a tudással ők jobban tudjanak érvényesülni, mint állampolgárok.
Milyen olyan konkrét, már megvalósuló pályázat történt, ami előremutató volt?
Elmúlt évben fejeztük be azt a projektünket, amikor feltártuk a cigánygyerekeknek a iskolai problémáit, nem az összes problémát kimondottan, azt néztük meg, azt kutattuk meg, hogy a cigánygyerekek milyen bánásmódban részesülnek az iskolában. Ez nem egy reprezentatív volt Egerben és Eger környéki kis településeken. Egyrészt megkérdeztük magukat, a gyerekeket, hogy ők hogy érzik magukat, mit éreznek, mit tapasztalnak, másrészt pedig a szülőket is megkérdeztük. Ez egyoldalú vizsgálat volt, mert ugye a pedagógusokat nem volt lehetőségünk különböző okok miatt megkérdezni, hogy ők hogyan látják. Az iskola az azért fontos, mert ma Magyarországon a cigány gyerekek több mint 60%-a nem végzi el az általános iskolát, vagy ha elvégzi az iskolát, nem tanul tovább. Tulajdonképpen olyan tudás készlettel, ismeretekkel, készségekkel hagyják el az iskolát, amelyek a mai munkaerőpiaci követelményeknek nem felelnek meg. Eleve hátrányokkal kerülnek az iskolába, otthonról nem azt a kulturális tőkét kapják, amit az iskola elvárna, vagy amire az iskola épül, és ezen kívül pedig gyerekek szülők beszámolói szerint elég rossz bánásmódban részesülnek, ami abszolút elveszi a kedvüket a tanulástól. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig, hogy olyan súlyos szegénységben élnek, hogy anyagilag sem tudnak megfelelni az iskolai követelményeknek, amelyeket pedig inkább ilyen zaklatás féleség követ. Például az osztálypénzt nem tudják befizetni, nem tudnak olyan ruházatban megjelenni, mint az osztálytársak, osztálykirándulásokra nem tudnak elmenni, lehetne még sorolni ezeket a külsőleg is látható hátrányokat. Na, tehát, hogy ez így nem jó, azért nem jó, mert ezekből a cigány gyerekekből egy munkanélküli tömeg áll össze, akik igazából a munkaerőpiacon azt tudom mondani, hogy semmiféle munkát nem tudnak elvégezni, még a legegyszerűbb munkát sem tudják elvégezni, mert nincsenek meg hozzá a megfelelő készségeik.
Milyen társadalmi attitűdre lenne szükség akár a magyar társadalom részéről, és akár a szegénységben élő társadalmi réteg részéről? Milyen attitűdre lenne szükség, milyen változás kellene a hozzáállásban?
Ez elég nehéz kérdés. Tényleg kezdjük ott, hogy amikor mi szegénységről beszélünk, akkor azt értjük alatta, hogy a legalapvetőbb szükségletek sem elégülnek ki. Tehát az étkezés, a ruházkodás, az egészség, ugye a biztonságnak a szükséglete, akkor meg sem tudnak jelenni a magasabb szintű szükségletek. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon tanulni, vagy a tanulás értelmét lássa, ahhoz egy jövőbe látás is szükséges. Ahhoz viszont biztos alapoknak kell lennie, hogy az életkörülményekben. Tehát, hogy társadalmi szinten is akkor ezt végig kellene gondolni, hogy hogyan és miképpen teremthetők meg állami eszközökkel, vagy társadalmi eszközökkel azok a források, hogy itt egy gyerek biztonságos körülmények között tudjon lefeküdni a saját ágyába, hogy este, reggel meg tudjon fürödni, tiszta ruhába tudjon elmenni az iskolába, és hogy ott ne arra koncentráljon, hogy honnan szerzek fát, hanem a maga a tanulásra tudjon koncentrálni. Ehhez biztos alapok kellenek. Ehhez pedig az kellene, hogy a társadalom, a többségi társadalom egy kicsit felelősségteljesebben gondolkodjon. Ne csak a saját magát lássa, hanem lássa azt a társadalmi környezetet is, vagy azokat az embereket is, akikért úgymond felelősséget kellene vállalni, vagy lehet vállalni. Egyik részről, másik részről. Tehát, hogy a két dolog van, tehát, hogy ha mély szegénységben élő gyereket vagy családot nézünk, az azt jelenti, hogy nincs meg az alapvető szükségleteinek a kielég, nincs meg, nem tud rendesen enni, ruházkodni, fűteni, lehet, hogy lakása sincsen, nincs tető a feje felett, tehát ezt a problémát, ez közös felelősségünk, hogy ezt megoldjuk, tehát ezt nem lehet ráhárítani az egyénre, hanem ez közfelelősség, amiben alapvetően az államnak részt kell vennie. Ugye ez. A másik, mondjuk az erősebb társadalmi csoportoknak, meg be kell látnia azt, hogy szükség van átcsoportosítani az anyagi forrásokat a szegénység felé, annak érdekében, hogy a szegénységben élő gyerekek is adófizetők legyenek, dolgozzanak, egészségesek legyenek. Igen, tehát ez is egy elemi szükséglet.
A hátrányos helyzetű, szegényebb életkörülményekkel rendelkező emberek hogyan lehetnek hasznos részei a társadalomnak?
Csak is úgy, hogyha minden szempontból el tudnak jutni ahhoz, hogy önfenntartókká váljanak, ne szoruljanak társadalmi ellátásra, mondjuk segítségre, vagy közösségi ellátásra, önellátók lesznek, és a munkaerőpiac valamelyik szegmensében megtalálják a helyüket, amiből bért kapnak, fizetést kapnak, el tudják tartani a családjukat, meg a gyerekeiket.
A következő összeállításunkban a Heves vármegyei Szíhalomra látogatunk. Beszámolunk arról, hogy befejeződött a Szíhalmi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése egy közel 63 millió forintos pályázati keretösszegből. Az intézmény a község mindennapjaiban fontos szerepet tölt be. Az átadó ünnepségen, június 30-án Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszony nyilatkozott.
A Széchenyi István Top Plus projektből valósult meg, és nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy komplex energetikai felújítás, ugye megújult a külső homlokzat, akadálymentes rámpa lett kialakítva, akadálymentes WC, kicserélték a kazánt, napelemek kerültek a tetejére az épületnek, úgyhogy arra számítunk, hogy ez energiahatékonyságot fog maga után vonni, és nem csak megszépült a művelődési ház, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Tulajdonképpen a település összes rendezvényének, nem csak a önkormányzati rendezvényeknek, hanem civil szervezeteknek a rendezvényeinek, az intézményeinknek a rendezvényeinek, tehát évzárók, évnyitók, nemzeti ünnepeknek a helyszíne, civil szervezetek itt tartsák meg a fesztiváljukat, a egészségnapot, tehát nagyon számos rendezvénynek ad helyet, tehát ennélkül nem lehet elképzelni a település életét, és az ingatlanon belül működik a könyvtár is, ami szintén felújult a saját önerőből, illetve a bútorokat a Bródi Sándor könyvtár támogatásával valósult meg, és a épületben működik a Kisbocs játékközpont is, amely nyitva áll a kismamák rendelkezésére, 0-3 éves korosztálynak tematikus programokat is készülünk, és kora gyerekkori fejlesztésre kap nagy hangsúlyt a játékközpont működése. De a Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör kiállítása, ez már a második pályázat, most gyöngyfűzés, illetve a babamama horgolás volt a pályázatnak a témája. Itt a szihalmi ügyeskező emberek jelentkeztek rá, és én azt látom, hogy csodálatos alkotások születtek. Az alkotás mellett jó barátságok is kötődtek, ahogy én láttam, és a szakkörön túl különleges alkotások jöttek létre, tehát valaki inspirálódott, és újabb alkotások születtek. Hogyha megnézi az alkotásokat, akkor rá van írva, hogy melyik gyöngyfűzés milyen kulturális vonalt képvisel, és tulajdonképpen a hagyományőrzés a legfőbb cél természetesen. A babamama horgolásnál pedig a horgolás. De nagyon fontos az, hogy ezeket a hagyományok ne tűnjenek el a kulturális életünkből, hanem ezek fennmaradjanak, és ezáltal ez a szakkör, ez kiváló lehetőség arra, hogy a hagyományokat megőrizzük, a kultúrát ápoljuk, és hogy közösséget szervezzünk. Tehát a szakkörön belül van Ivanics Józsefné, aki tojásírással foglalkozik, csuhéjfonással, és koripokat is készít a koraszülött gyermekek részére, és ő a Nemzetek Házában is tartott már előadás, kiállításokat, tehát hogy ő tematikusan is szervez ilyen szakkörhöz hasonló programokat, de tulajdonképpen, ami óriási nagy büszkeség, hogy olyan szakkörünk is van, vagy klubunk, amelyet maga Bukta Imre, a Kossuth Díjas művész úr szervez és működtet itt a településünkön, ugyanis én azt tapasztaltam, hogy azt vettem észre, hogy rengeteg jó, tehetséges felnőtt van itt Szihalmon, és megkértem rá, hogy vállalna egy ilyen szakköt, hogy az ő tudásukat magas szakmai színvonalon tovább fejlesztené-e, és ő igent mondott erre a felkérésre, és ez, hogy szerintem úgy gondolom, hogy településünk számára ez egy óriási nagy büszkeséggel tölthet el minket. A Kisbocs játékközpont az folyamatosan nyitva van, babamama klubokat tervezünk, illetve készülünk augusztus 20-ára a nemzetünnepünkre, illetve hagyományőrzően augusztus végén nyárbúcsúszható vetélkedőre invitáljuk a csapatokat, családokat, szülőket, ahogy egy jó hangulatban megnézzük a kreativitásukat, a logikai képességüket, és most a fő tematika a környezetvédelem. A körül lesznek majd versenyszámok meghirdetve, és hát várjuk majd oda a csapatok jelentkezését, úgyhogy folyamatosan készülünk. Talán július az nem annyira mozgalmas, de augusztustól már megint beindul a rendezvényeknek a sorozata. De a településünkön én azt gondolom, hogy nincsen olyan hét, ahol ne történne valami, mert a 2024. október 1-je óta körülbelül 80 attrakció volt a településem. Tulajdonképpen most intézményi felújításban azon a téren gondolkodunk, hisz az óvodai fejlesztés már megújult, tehát az ahogy a művelődési házon is van mit még újítani, természetesen ez folyamatában sok mindent lehetne újítani. Most a takarékszövetkezetet szeretnénk felújítani, ez az egyik nagy álmunk, ott egy ifjúsági házat szeretnénk létrehozni, illetve van egy kis parasztházunk, és pont a szakkör tagok inspirálták engem arra, hogy ott a képviselőtestülettel átbeszélve egy alkotóházat hozzunk létre, hogy ezek a csodálatos kiállítások ne legyenek az kiállítás végén, ne legyenek dobozba helyezve, hanem egy alkotóházban, egy örökös kiállításban meg tudják csodálni a ide látogatók, vagy a településen élők, hogy milyen fantasztikus tehetségek vannak itt Szihalmon.
Eger turizmusáról, valamint a TDM helyzetéről számolunk be a következő összeállításunkban. A soron következő riportunkban dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom EGRI központú, Heves egyes számú országgyűlési egyéni választókerületi elnöke álláspontját ismertetjük, aki 2024-ig volt önkormányzati képviselő.
Itt nem a szervezésbeli problémák vannak, a finanszírozásbeli problémák. Tehát a Mirkóczki ér a legerejétől kezdve, amikor politikai ellenfélnek a politikai kinevezettjének tekintette a TDM vezetőjét, az akkori vezetőjét, gyakorlatilag elzárta a csapot. Ki is állt a színpadra Mirkóczki Ádám, és azt mondta, hogy a Eger egy jó hely, itt vannak jó éttermek, jó kocsmák, itt úgyis lesz idegenforgalom. Indokként felhozta azt, amivel egyébként ez az indoka egyetértek, hogy Eger legjobb marketingese Gárdonyi volt az, hogy megírta az Egri csillagok című regényét, ami egy kötelező olvasmány, és mindenkit elhoznak Egerbe, ha akarja, ha nem, osztálykirándulásra, hatodikos, hetedikes korába. Plusz ugye kevesen tudják azt, hogy minden idők legnagyobb léptékű filmje, mind szereplők tekintetében, mind statiszták tekintetében, mind befektetett pénz tekintetében az Egri csillagoknak a filmes verziója. Úgyhogy Egernek valóban van egy olyan mások számára behozhatatlannak tűnő előnye, ami Egert egyébként elkényelmesíti idegenforgalom területén. És a Mirkóczki Ádám is ezt a kényelmességet mondta ki, hogy itt nem kell csinálni semmit, ez úgyis megy magától. Na most ez olyan, mint egy gőzhajó, ahol elfogyott a szén, hogy egy darabig megy, elviszi a lendület, de aztán, amikor nem viszi a lendület, akkor szép lassan elkezd lassulni, és ezt tapasztaljuk. Én amikor még képviselő voltam, már lassulás legelején ezzel kapcsolatban tartottam több sajtótájékoztatót, meg szóltam hozzá a közgyűlésben, hogy fölhívom a figyelmet, hogy ezzel a dologgal kell valamit kezdeni. Megtörtént az, hogy ha jól emlékszem, augusztus 26-án utalta el az évi támogatását, ami az önkormányzat megszavazott a költségvetésébe a TDM szervezetnek, ennek a Egerváros turisztikai non-profit, közhasznú non-profit Kft. Van, mi ilyesmi neve van a jogalanynak, amelyik ezt a TDM tevékenységet is folytatja. Én azt gondolom, hogy augusztusban megkapni a pénzt az idegenforgalom menedzselésére, kialakítására az késő. Hiszen a szezonnak gyakorlatilag vége van akkorra. Egyébként a turisztikai desztinációs menedzsment szót én eredetileg nagyon nem szerettem. Egy érthetetlen és ilyen nagyzoló és én hirtelen ilyen divat szó lett, mindenki beszélt róla, amikor ez így kijött, és nem tudtam pontosan, hogy mit jelent, és ennek is a mélyére kellett ásni. Ezek a desztinációk, ez tulajdonképpen azok a helyek, azok a szolgáltatók, akik egyébként valamilyen szolgáltatást nyújtanak az ide látogatóknak, tehát a szálláshelyen, például az Egri vár ilyen, az Egri strand ilyen, a termálfürdő ilyen, az éttermek ilyenek, de egy-egy ilyen kiállító hely, bármi, amit a ide látogató, vagy ide látogatni tervező ember igénybe vesz, vagy igénybe vehet. És ezeknek az összehangolásáról, ezeknek a helyeknek a együttműködésé és összehangolásáról szólna, vagy ennek a tárolásáról szólna a TDM tevékenység. De hangsúlyozom, hogy ha annyi összeget kap meg finanszírozásba egy TDM szervezet, vagy ez a non-profit Kft., ami a dolgozók bérére és a villanyra elég, meg a vízre, abból nem lesz csoda. Azon túl, hogy ez a újraszervezés abban tekintetben egyetértünk, hogy az Egri TDM vagy a turisztikai szolgáltatóknak van egy rossz tulajdonságra. Ha jól megy, akkor mindenki baromira okos és ügyes is, az az ő érdeme. És amikor nem megy jól, akkor meg mindenki másra mutogat. És olyan furcsa, hogy mindig, mi képviselő voltam, de még utána is, mindig kifallgattam az ott dolgozókat, hogy hogyan állunk a számokkal. A vendégészakák száma, hány szolgáltató van, stb. Illetve volt olyan, hogy még kaptam egy nagyobb nagy táblázatot, amiben benne voltak, hogy küldőországok, melyik az első, mennyi a megoszlása a külföldi és hazai vendégeknek, és ugyanez összehasonlítva a hazai versenytársainkkal, mondjuk Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula, Debrecen, stb. Én most nem vagyok ezekben a számokra napra kész már, mert most nem vagyok képviselő már 24 óta, de ezek az a 22, 23, 24-es számokra arányaiban emlékszem, hogy akkor a fő probléma az volt, hogy a 20-as Covid válság után, hogy pattam vissza ez a történet, és hogy hogyan lesz ugyanaz az erős idegenforgalom Egernek, mint ami előtte volt. És a tapasztalás az, hogy országos szinten az átlagos visszapattanás sem volt túl bivaj, erős. De Eger ezt az átlagot se tudta hozni. És az átlagot hozó településekre az volt a jellemző, ezek mind ilyen, hogy termálvizes helyek. Tehát ilyen Zalakaros, Hévíz, Hajdúszoboszló, és hogy engem ez bántott, hogy az összes többi vissza tud pattani egy bizonyos szintre, de Eger ezt nem tudja, hogy miért. A másik, hogy ugye kettő település volt, amelyik már pluszba tudott lenni, amelyik az országban a legjobb volt, ez Debrecen volt, Hajdúszoboszló, illetve Gyula. A Debrecen Hajdúszoboszló az ottani nagy beruházások miatt tudott hasítani, mert hogy a mérnök urak, akik jöttek Németországból, Kínából, innen, onnan, ahonnan, azok minőségi szálláshelyeken akartak megszállni, illetve annyira nem volt magánszálláshely, ilyen munkásszálló jelleggel, hogy ezeknél a beruházás, meg különböző ilyen akkumulátorgyárak beruházásánál a dolgozókat el kellett helyezni, és magánszállás helyekre helyezték el hotelekbe. Ennek egyébként utóbb, mert kedves feleségem 20. éve volt a diplomaosztója Debrecenbe, és arra lelátogatott, és családostól mentünk, hogy ő csak bement a rendezvényen, még kis család ott volt, és kifaggattam a hölgyet, a recepciós, hogy egyébként hogy vannak, meg mint mennek, mert a számok gyönyörűek voltak, és mondta, hogy nem, mert hát azért ezek az emberek eléggé lelakják a helyet, tehát hogy nem igazából tesz jót ez se Debrecennek, idegenforgalom, számok jók, de nem az a réteg jön, amelyikre épült volna a szolgáltatás, hanem egy alacsonyabb pénztárcával, fogyasztási szinttel rendelkező réteg van benn a szállodákban, és úgy mondták, hogy lelakják a szállodákat. Marad, hogy a másik hely, ez Gyula, ami számomra egy ilyen kis csoda, hogy az incifinci téglavárukkal, ami körülbelül akkora, mint itt a Kertőszút végén a malom, hogy azzal meg az arra ráépített várszínház, várfürdő, hogy ők ezzel hasítanak. És a világ végén vannak, tehát hogy ez nem azt mondom, hogy egy könnyen megközelíthető hely. És nézegettem, hogy náluk mi újság, és hogy történik. Hát van egy lényeges különbség Egerrel szembe. Ha megnézzük a Visit Eger Facebook oldalát, vagy a Visit Gyula Facebook oldalát, hogy mi a kettő között a különbség, és bizony-bizony itt van az, amikor az embernek úgy kell gondolkoznia, mint hogyha elmenne nyaralni, hogy keresi a na hova menjek nyaralni állapotban, lapozgatja a Facebookot. Az a lényeges különbség, és e tekintetben mondhatni szemrehányú is vagyok az egri turisztikai szolgáltatókkal, mert nálunk az a divat, hogy mindenki saját csatornát akar építeni a potenciális fogyasztókhoz. Tehát mindenki a saját kis Facebook oldalát csinosítgatja, építgeti, reklámozgatja, stb. Ezzel ellentétben a Visit Gyulán meg azt látom, hogy ott a Visit Gyula az elsődleges csatorna. Tehát ott a helyi termálfürdő azon hirdet, videót csinál, tehát hogy folyamatosan magas színvonalú marketing anyagokat jelentetnek meg, egyébként Visit Gyula logóval, úgy, hogy az nem az övék, hanem a közösön keresztül, vagy egy cukrászda, vagy egy étterem, vagy egy magánszálláshely, ott akar elérni a potenciális vásárolját, vevőjét. Mint Egerben ez nem jellemző, lehet, hogy ennek finanszírozás oka is vannak, hiszen nem kapja meg mindig, vagy nem annyit kap finanszírozásban, mivel el tudna egyébként ketyegni ez a TDM szervezet, de nem azon keresztül működik a stratégia. És azért valljuk meg őszintén, hogy így gondolkodunk azon, nem az van, hogy tehát van egy olyan csatorna, hogy kifejezetten mondjuk, hogy fontolgatjuk, hogy Gyulára menjünk, Egerbe, vagy Hajdúszoboszlóra, most mondjuk egy ilyen példát, hogy akkor nem az van, hogy Google-be is sok elkezdjük keresgetni a szálláshelyeket, stb., hanem ha mondjuk Facebookot feladja a vízit, és akkor ott látom, hogy egyébként fölfűzve egy lineáris vonalra, ugye a idővonalán, hogy jó, ebből milyen jó cukrászdai termékek vannak, és milyen kis megható környezetben, és hogy mennyire jól néz ki. Tekerek lejjebb, ó, hát ez is jó, az is jó. Hát akkor nézzünk szálláshelyet. Tehát, hogy valahogy az eladás az nem úgy történik, hogy ebből a szálláshelyet tolják az ember orrába, vagy a szája elé, hanem egy ilyen mixen keresztül, hogy valóban az a szálláshely, annak a környezete, az valóban az én igényeimnek megfelelő, vagy az én érdeklődésemet felkeltette-e. Arra nem is beszélve, hogy és ez az önkormányzat, van ez a sumayatirom.hu. Az ember néha nosztalgiázik, és visszanéz, és idegenforgalma rákeres. És ez a 2000-es évek elején, a Habis érába, ez nem okozott problémát, hogy az éves műsorterv, vagy rendezvényterv, az ne novemberbe kerüljön véglegesítés, vagy januárba, hanem jóval korábban. Hát találtam olyan híradást, ahol azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag valamikor október végén már prospektus volt arra, hogy Egerben mi lesz a következő évben. Nem, hogy mi költségvetés nem volt elfogadva rá, meg nem volt műsorterv, hanem kész volt. Tehát azt is tudomásul kell venni, hogy azok az emberek, akik anyagilag megtehetik azt, hogy nyaraljanak, ellátogassanak más városokba, akár nem is egyszer, mert e tekintetben is van változás. Mert nem ez a egyhetes, amivel küzdött a város sokáig, hogy Eger ne egy 2-3-4 napos hely legyen, hanem 4 napos. Hát jelentem ebbe a TikTokos, pörgetős, YouTube-sorcos világba, senki nem akar egy hétig lenni egy helyen. Már az van, hogy 3-4 nap. És akkor az van, hogy évente elmennek, nem egy helyre mennek el egy hét, hanem 3 helyre mennek el 3 napra. És gyakorlatilag ezt az igényt kellene kiszolgálni. Hogy régenben ez ment. Hát a tehetősebb emberek, akik nagyobb összeget tudnának itt hagyni, azok a két ünnep között döntik el, hogy hol mennek nyaralni. Tehát azzal, hogyha mi januárba tesszük le a menüt, azzal azt érjük el, hogy akik még maradtak, vagy akik esetleg január-februárra áll össze az anyagi keret a nyaralásra. Ugye itt komoly, 2020 után komoly elvonások történtek. A beruházások és foglalkoztatás fenntartása érdekében a központi költségvetés az önkormányzati alrendszeren spórolt. Ugye már most minden számra, meg minden tételre fejből nem emlékszem, de jelentős, ugye elvitték teljesen a gépjárműadót, úgyhogy itt hagyták hozzá a költségeit. Szedje be Eger, és küldje be a központi költségvetésbe. Akkor egy időben elvitték az iparizési adó felét. Nem tudom, abból került-e vissza. Úgyhogy a következő évben is be kellett fizetni, meg mellette volt, és van is még ez a csodálatos tétel, ez a szolidaritási adó. Azt tudom, hogy a 2019 és 2024 közötti időszakban ezek a tételek, előző 5 év, mert 5 éves ciklus van, előző 5 éves ciklushoz képest az akkori költségvetés 10 milliárd forinttal volt kijebb. Annyival volt kevesebb a finanszírozási lehetősége a városnak. 10 milliárd forint. És akkor nem beszélünk arról, hogy közben azért volt egy becsületes méretű infláció is. Tehát ezt még akkor meg is lehetne szorozni. Egy-egy képviselő nem tudta képviselni azt, ami egyébként, amit képvisel általában pénzbe kerül, hogy azt ki tudja lobbizni, hogy itt-ott épüljön 30-40-50-100 méter járda, korlát, valamilyen rendezvény valósuljon meg. Engem az zavart, kitalálták, hogy egyéni kerete legyen minden képviselőnek. Én pontosan erre való tekintettel, hogy a város egészének költségvetése, az önkormányzat alatt, értem a város alatt, ha a teljes költségvetés nincs rendben, akkor egy önkormányzat képviselő ne kapjon már egy csekket, hogy ő egyébként költögesse a pénzt. Először tegyük rendbe az egészet. És ennek egyébként egyik eszköze lehetne az idegenforgalom, mert amiben rövid távon gyorsan be tudna avatkozni az önkormányzat bevételnövelés területén, az az idegenforgalom.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsoridőnk végéhez értünk. Műsorunk vendégei voltak dr. Farkas Zsuzsanna, a SZETA EGRI alapítványának szakmai vezetője, Gajasné Dósa Katalin, Szíhalomközség polgármestere, dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom EGRI központú Heves egyes számú országgyűlési egyéni választókerületi elnöke. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Rózsafizér imádság.